Jó estét kívánok, a mikrofonnál Halász Zsuzsa köszönti a hallgatókat. Paradicsomlevest öntöttek Van Gogh világhírű festményére, a napraforgókra, a klímaaktivisták a londoni Nemzeti Galériában. Majd kísértetiesen hasonló eset történt a németországi Potsdamban. Itt Monet Szénakazlak című alkotására kent burgonyapürét az utolsó generáció elnevezésű radikális csoport két tagja, majd pillanatragasztóval a falhoz rögzítették a kezüket. Utóbbi a művész legtöbbet érő, több mint 100 millió dollár értékű alkotása. Ám ezeknek a festményeknek az eszmei értéke anyagiakban ki sem fejezhető. Szerencsére komolyabb kár nem esett a festményekben. Történt még ennél is gusztustalanabb kifejezése a bolygóért való állítólagos aggódásnak. Egy londoni aktivista például egy vödör fekáliával öntötte le annak a háborús veteránnak az emlékművét, aki nem csak háborús hősiessége miatt volt népszerű hazájában, hanem halála előtt milliókat gyűjtött a brit egészségügynek a Covid okozta nehézségek enyhítésére. Tudnám még folytatni, de a példákból ennyi is elég. Inkább annyit tennék hozzá, hogy a jelenségnek többféle elnevezése is van. Zöld anarchia vagy ökoterrorizmus, minden esetre egyes szakértők véleménye szerint itt egy minden racionalitást nélkülöző ideológiával állunk szemben. Toldi Ottót, a Klimapolitikai Intézet kutatás vezetőjét és Hortai Olivért, a Századvég energia és klimapolitikai üzleták vezetőjét köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Kétségtelen, hogy a radikalizmus, mint eszköz olykor előre vihet bizonyos ügyeket, ez nem kérdés. De vajon mennyire produktív a figyelemfelkeltésnek ez a módozata, amelyet az iménti példák mutatnak, mert hogy ezek a cselekmények egyáltalán nem biztos, hogy szimpátiát váltanak ki az emberekből, akár az aktivisták, akár pedig az általuk képviselt ügyet illetően. Mit gondolnak erről? Hortai Olivér.
Hát, bizonyos értelemben produktív, hiszen most is erről beszélgetünk, hogyha tisztán a figyelem felkeltés oldaláról vizsgáljuk az eseményeket, akkor végül is elérték a céljukat, hiszen Magyarországon is a valamennyi, vagy szinte valamennyi fontosabb sajtóorgánumban megjelent, mint hír. Az, hogy ez mennyire vált ki szimpátiát vagy sem, az már megkérdőjelezhető, de én azt gondolom, hogy ezeknek az akcióknak talán nem is az a céljuk, hogy szimpátiát váltsanak ki ezeknek a radikális csoportoknak időről időre a figyelem felkeltése és az érzékenyítés a céljuk. Azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban a klímavédelem témája a közéletben visszaszorult, az Európai Unióban energiaválság van, és a globális gazdaság is egyre valószínűbb, hogy egy recesszió felé sodródik. Az emberek a saját egzisztenciájukat féltik, és ennek megfelelően a klímaváltozás hosszabb távú, absztraktabb témája az háttérbe szorult. Ezek a radikális szervezetek viszont mind egzisztenciálisan, mind intellektuálisan rászorulnak arra, hogy folyamatosan felszínen tartsák a témát, így egyre agresszívabb, egyre erősebb eszközökhöz nyúlnak.
Egzisztenciálisan rászorulnak, meg anyagiakban rászorulnak, ez egy érdekes megközelítése a dolognak, de azt mondja, hogy elérte a céljukat, mert erről beszélgetünk most itt. Viszont hogyha az érzékenyítés, mint ahogyan fogalmazott, az lenne ennek az igazi célja, és egyébként pedig nem szimpátiát vált ki az emberekből, ez a fajta hozzáállás egy bizonyos ügyhöz, akkor ez az ügynek végül is én úgy gondolom, hogy nem használ, hanem sokkal inkább árt. Toldi Ottónak mi a véleménye, hogy látja?
Egyetértve Olivérnak a mérsékeltés fiatalkora miatt, a fiatalokkal megértő magatartása, én egy picit azért egy drasztikusabban látom, és noha biztos vagyok benne, hogy a demonstrálók és a úgymond ökoterroristák vagy aktivisták között rengeteg, tehát többségében van a jó szándékú és a környezetért, klímáért aggódó fiatal. De biztos vagyok benne, hogy ezeket a mozgalmakat valahol meg is vezetik, hiszen lépten nyomon érhető azt, hogy valamilyen radikális klímavédő vagy anarchista szervezetnek az aktivistái fokozódó mértékben épülnek be ezekbe a eleinte naívnak induló civil kezdeményezésekbe. Erre számos adat van. Ugye a német és a nyugat-európai titkosszolgálatok figyelik ezeket a történéseket, hiszen ezek a festményrongálások ugye túl azon, hogy kulturális értékeket rongálunk meg, természeti értékekért, meg a környezetvédelmi, ez eleve kicsit nonsensnek tűnik, de hogyha időben visszanézünk, akkor ettől jóval brutálisabb és riasztóbb dolgokat is csináltak az ökoterrorizmus és a klímavédelem ürügyén. Ugye sokan azt hiszik, hogy a Greenpeace és a WWF és a földbarátai azok a mozgalmak, amelyek a legradikálisabbak, de szó sincs erről, bár ezek is sokat radikalizálódtak. Gondoljunk csak arra, hogy a MOL-nak a 100 halombattai filomi tojánál nemrég éppen a Greenpeace demonstrált. Ugye nagyon érdekes volt az ok, hogy ugye a magyar kormánynak ugye többet ér a MOL-nak a orosz kőolajjal való kereskedelmenek a biztosítása, mint a szankciókhoz való, az európai szankciókhoz való csatlakozása. Nyilván ez egy szép, tiszta környezetvédelmi megfontolás, ami miatt tüntettek. De ha időben visszanézünk, akkor lehet látni, hogy már a 70-es évektől nagyon durva történések voltak a klíma-anarchia vagy az ökoterrorizmusnak a védjegyével. Ugye volt egy föld felszabadítása akciócsoport nevű szervezet, ami Amerikában már a 70-es években azért robbantott fel egy síparadicsomot, az ottani szállás, annak a centrumát, mert egy ritka hiúz alfajnak az élőhelyén volt, és hát ezt találták a legmegfelelőbb eszköznek. Aztán állatkísérleteket folytató laboratóriumba küldözgettek olyan félbetört pengéket, ami méreganyaggal volt bekenve. Aztán volt olyan drasztikus történet is, hogy egyszerűen egy aktivistájuk, több aktivista is öngyilkos lett azért, hogy fölhívják a figyelmet a klímavédelem és a környezetvédelem fontosságára folyamatosan. Ez most más terület, de genetikai módosítást végző laboratóriumok ban is rendszeres rongálásokat végeznek, erőművekben, bányákban rendszeres rongálásokat végeznek, és hát bizony a nemzetbiztonsági szolgálatoknak a hatókörébe kerültek, ugye, hogyha történetileg visszanézzük, akkor látjuk, hogy egy ösztönös, ugye az olaj és a szén gazdaság környezetszennyező volt, amiatt létrejött ösztönös természetvédő mozgalmakba beépültek szélső baloldali anarchisták, ugye nagyon jól látjuk például Greta Thunberg esetében, hogy a szülők antifa aktivisták, ugye az antifa az USA-ban sokszor volt már a betiltás határán, egy radikális anarchista szervezet, tulajdonképpen ilyen félig kommunista, félig környezetvédő szervezet, és hát ugye az is tanulságos, ugye megcélozzák ezt a 16-17 éves korosztályt, ezért is erről is szól ez a történet, akik még nem büntethetők, és egy elnyebelnyével megúsznak olyan dolgokat, ami egy felnőtt ember bizony akár börtönbe is mehetne.
Szóval akkor az önszavait elemezve arra jutok, hogy akkor itt vastagon politikáról van szó, és nem környezetvédelemről nyilván elsősorban. Viszont sokan azt mondja Toldi Otto, hogy több a közöttük a klímáért valóban aggódó fiatal. És akkor tegyük fel, hogy ez így van, még akkor is, ha megvezették őket, csak a kérdés az ugye, hogy eléggé okosak-e ezek a fiatalok, mert a problémát ugyan felvetik. Engedjük meg nekik, hogy felvessék a problémát, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy nem csinálunk valamit jól már, mint mi emberiség, és esetleg a vesztünkbe rohanunk. Csak mi van a megoldással? És ez egyébként nem csak a 16-17 éves gyerekekre vonatkozik, hanem általában egy csomó ilyen klímaaktivistára, aki felhívja a figyelmet arra, hogy itt nagyon nagy baj van, csak éppen semmifajta megoldást nem kínálnak, nem mondanak arra a nézvést, hogy mit kellene tenni, illetve amit mondanak, az nagyon sok esetben, sőt, mondhat nem, hogy a legtöbb esetben teljességgel észszerűtlen és megvalósíthatatlan.
Inkább arról van szó szerintem, hogy nincsenek igazi állítások ezeknél a mozgalmaknál a megoldás tekintetében, tehát ők a figyelemfelkeltésben utaznak, de addig már nem jutnak el, hogy olyan megoldási javaslatokat tegyenek, amelyek kézzel foghatóak. Egy 16-17 éves gyerek szerintem még eléggé befolyásolható ahhoz, hogy, hogy mondjam, elsősorban ne ráharagudjunk, hanem azokra, akik elérték azt, hogy krumplipürével kenjen be, vagy dobjon meg egy híres festményt.
Szó sincs arról, hogy rájuk haragszunk, de a jelenséggel mindenképpen foglalkozni kell, mert ez a jelenség bennük manifesztálódik.
Természetesen igen. A másik fele a kérdésnek pedig az volt, hogy az ilyen típusú érzékenyítésnek mennyire van helye, mennyiben mutat a megoldások felé. Nekem az a véleményem, hogy nem erre van igazán szükség. Tehát ezeknek a mozgalmaknak az alap testtartása az többnyire az, hogy túl sokan még mindig tagadják a klímaváltozást, vagy nincsenek tisztában vele, vagy alulértékelik a probléma jelentőségét, és ezért fel kell hívni rá a figyelmet. De egyszerűen a kutatási eredmények nem ezt mutatják. Ma a fejlett világban azoknak az aránya, akik nem hisznek a klímaváltozásban, az nem mérhető. Tehát hiba határon belül van a közvélemény kutatási eredmények alapján. Ezt a többségi társadalom fontos problémának tartja, és kifejezetten motivált abban, hogy tegyen ellene. Volt egy híres kutatás a 80-as években egy amerikai egyetemen, ahol orvostanhallgatókat próbáltak rávenni a tetanuszoltásra, és az első körében a kísérletnek szórólapokat osztottak ki a hallgatók között. Két típusú szórólap volt, az egyiken a betegség drámai következményeiről voltak megrázó képek, a másikról pedig csak tisztán az információk. Abban a csoportban, akiknek a drámai képeket adták oda, valamennyiben növekedett az oltást felvevő hallgatók száma vagy aránya, viszont utána megismételték úgyis a kísérletet, hogy a szórólapokra rátettek egy térképet, amin szerepelt az, hogy hova menjenek felvenni az oltást, pontosan hol található a hely, és mi a nyitvatartása. És ez volt az, ami drámaian megemelte az oltás felvétel arányát. Ezt csak azért meséltem el ezt a történetet, mert jól rámutat arra, hogy egy orvostanhallgató esetében az, hogy az oltásnak milyen pozitív következményei vannak, az ismert. Viszont, hogyha abban segítjük őt, hogy hogyan tudja elérni azt, hogy be is oltsák, akkor nagyobb eséllyel fog elmenni. Ugyanez van szerintem a klímaváltozással kapcsolatban is. Már elértünk oda, hogy a többségi társadalom nagyon világosan látja, hogy a klímaváltozás egy valódi probléma, azt is nagyon világosan látja, hogy ez ellen tenni kell, motivált is abban, hogy tegyen érte, és az érzékenyítő kampányoknak inkább arról kellene szólniuk, hogy segítik, támogatják az embereket abba, hogy tegyenek. Ezek az akciók nem ebbe az irányba mutatnak.
Töldi otthon, mit szól a párhuzamhoz?
Hát ugye az...
És egyáltalán bármilyen mozgalom egyébként, bármilyen környezetvédő, vagy ilyen klímamozgalom tudja-e képviselni ennek a történetnek az ügyét? Már csak az elnevezései miatt is, hogy az egy mozgalom.
Hát az első dolog, ami eszembe jutott a kérdés kapcsán, hogy én már vagyok olyan öreg, elég sok időt eltöltöttem kutatásfejlesztésbe, geológiát, paleoklimatológiát tanultam, és én lennék a legboldogabb, hogyha ilyen komplex globális folyamatot, mint az éghajlatváltozás egyetlen paraméterre lehetne szűkíteni, egyetlen kiváltó tényezőre. Tehát nyilván az ember modellezi a környezetét, és ennek a része az, hogy egyetlen dolgok, egy lineáris a gondolkodásunk, és egy paraméterre akarjuk fogni, hogy ez a baj. Ugye a globális üvegházgáz kibocsátás fontos tényezője a klímaváltozásnak, lehet, hogy a legfontosabb, de azért ne felejtsük el, hogy ott van emellett az is, hogy kiirtottuk a földi növényzet felét, ugye egészen másképp viselkedik, ugye amióta ugye az emberi civilizáció elterjedt a földön. Ugye a globális növényzet az hűtőként viselkedik a párologtatásával, és a növényzet egész másképp erődik vissza a csupasz földfelszínről, a napsugárzás gyakorlatilag kályhaként működik, a földfelszín más a visszaverődő napsugaraknak a hullámhossza, tehát van egy melegítő hatása a növényzet irtásával duplán, és azért ne felejtsük el, hogy ugye a fejlődő világ az túlnépesedik, a fejlett országok túlfogyasztanak, ugye fogyasztjuk az erőforrásainkat, ugye ez meg a másik tényező, tehát túlnépesedésről nem szeretünk beszélgetni, és nem szeretünk beszélgetni arról sem olyan tudományos tényekről, amelyek nem esnek föltétlen egybe a csak az üvegházhatású gázkibocsátásra. Például az is tény, hogy a földre jutó napsugárzás az utóbbi pár száz évet figyelembe véve növekszik. Tehát lassan, de növekszik. Tehát biztos, különösen az ősz és a tavaszi periódusban nyilvánvaló, hogy ennek is van hatása az északi.
Ami nem az emberi tevékenységnek a következménye.
Ez nem tőlünk függ, de ezek összesen egymást erősítve okozzák. És ugye ezek a mozgalmak egyszerűsítik a történetet egyetlen faktorra, holott ugye minden bonyolult dologra van egy egyszerű és rossz megoldás. Tehát a megoldás is bonyolultabb, csak ugye és a Föld maga is egyébként egy fizikai kémia egyensúlyba lévő bolygó, tehát beállna itt vissza sok minden, képes lenne magát egyensúlyba hozni, hiszen a növények megennék a fölösleges széndioxidot, ha lenne elég belőlük, úgyhogy csak annak a felbontás ideje 5-6 ezer év, mi pedig ugye most cselekszünk, ugye ez a természettudományos dolog, hogy ezek a mozgalmak szükségszerűen túlságosan leegyszerűsítők, hogyha ha kiegyensúlyozottabban értékelnék ezt a klímaváltozási folyamatot, tudva az összes fontos ismeretet, akkor biztos nem mernének így nekiugrani a kapuknak, hiszen sokkal bonyolultabb maga a megoldás, mint hogy egyetlen faktort megváltoztassunk benne.
Hortai Lövének mi a véleménye? Ugye ez valóban egyébként ez nagyon elgondolkodható, hogy itt vagyunk 7 milliárdan a Földön. Ezek a folyamatok vehettek-e volna más irányt, hogy valóban tényleg az emberi pazarlás, amiben ezt szoktuk mindig emlegetni, ugye, hogy az ember túlfogyaszt, pazarol, és nem sáfárkodik jól az adottságokkal.
Azokhoz, amit az Otto elmondott, én csak annyit tennék hozzá, hogy én magam is károsnak gondolom azt, hogy leegyszerűsítjük a mondjuk például a klímaváltozás problémáját egy-egy tényezőre, egy-egy komponensre, holott szakpolitikai szempontból éppen a különböző célok közötti dilemmák azok, amik igazán fontosak és igazán nagy kérdést jelentenek. Tehát például a klímavédelmi törekvéseken belül is van két nagy terület, az egyik a mitigáció vagy megelőzés, a másik pedig az adaptáció vagy alkalmazkodás, amelyek időről időre ellentmondásba kerülnek egymással. A megelőzés, az a károsanyag, például a károsanyag kibocsátás csökkentésre vonatkozik, előzzük meg azt, hogy egy bizonyos hőmérsékletnövekedésnél nagyobb hőmérsékletnövekedés történjen. Az adaptáció, az alkalmazkodás pedig azt tűzi ki célul, hogy alkalmazkodjunk a hőmérséklet növekedéshez. Ugye mind a kettőt kell csinálni, ez teljesen világos, de mivel az egyes országok és az emberiség erőforrásai is végesek, súlyozni kell a kettő között. És vannak olyan intézkedések, amik például az alkalmazkodást segítik, de a megelőzés nem. Mondjuk, ha egy légkondicionálót felszerelünk, az az alkalmazkodásunkat segíti, de az energiaigény növekedése miatt a megelőzést azt nem. És most még csak a klímavédelemről beszéltünk, emellé föl lehet venni azokat az egyéb környezetvédelmi problémákat, amiket Otto is említett, a biodiverzitást vagy biológiai sokféleséget, a természetpusztítást, a hulladék gazdálkodást, és lehetne sorolni, és hogyha még egy szinttel följebb lépünk, akkor fel lehet venni az egyéb társadalmi problémákat. A szegénységet, az oktatást, az egészségügyi ellátást, és így tovább, amiben szintén kell folyamatosan előrelépni, előre haladni. És ami az igazi kérdés egy politikusnak vagy egy szakpolitikusnak, hogy hogyan súlyozza a források allokációját ezek között a célok között. Most egy ilyen világban azt mondani, hogy az egyetlen cél az mondjuk a kibocsátás csökkentése, az a világ olyan túlzó leegyszerűsítése, ami félrevezeti a mozgalom résztvevőit és úgy általánosságban a többségi társadalmat. Az, hogy jól van ez így, ahogy van, és hogy az elmúlt években lehetette volna máshogy, ezekre soha nem fogunk igazán választ kapni. Én ebben azt gondolom, hogy azt a fajta túlzott vezéreltséget, vagy vezérelhetőséget, amit a kérdés feltételez, Én nem gondolom reálisnak, tehát a világban nagyon sok minden organikusan zajlik. Az emberek viselkedése, a vállalatok viselkedése. Persze a szakpolitikának vannak eszközei, amivel ezt tudja orientálni, ezeket az organikus folyamatokat, de nem lehet determinisztikus folyamatokban gondolkodni, hogy ennek így kéne lennie, és akkor, hogyha ezt csináljuk, akkor ez így is lesz. Sajnos a szakpolitikai beavatkozásoknak is gyakran vannak tovagyűrűző, nem várt mellékhatásai, és ezért maga a kérdés feltevés sem szerintem nem megválaszolható.
Hát igen, de ugye ezek a mozgalmak pontosan ezt teszik, hogy tulajdonképpen determinált dolgokban társalognak, ugye? Mert hogy ha így nézzük, amit önök itt most elmondtak, akkor ez a klímaváltozás elleni küzdelem, ez egy teljesen sziszifuszi dolognak tűnik, vagy akár reménytelennek is, hiszen mindenki a maga természete szerint viselkedik. Ugye nyilván van a tudomány, amelyik megpróbál ennek elő, vagy neki feszülni, megpróbál feltalálni különböző dolgokat, és a többi, és a többi. Ott a másik oldalon az üzleti érdek, amely ezeket mindig, minden esetben általában felülírja. De azért az is egy nagyon nagy kérdés, és most akkor Toldi Ottóra nézek, mert az egyik kollégája a minap nyilatkozott erről, Kitta Gergely, a Klímapolitikai Intézet egyik munkatársa, aki azt a kérdést is felvetette itt, hogy milyen érdekes, hogy mindig Európa saját magát ostorozza a klímaváltozás ügyében, vagy nevezzük akkor a nyugati világnak, miközben 2050-re feltehetően karbonsemlegesek leszünk, a harmadik világ problémáit pedig biztos, hogy nekünk kell megoldani, vagy meg tudjuk egyáltalán oldani, még akkor is, hogyha szándékunkban állna?
Ugye az üvegházgáz kibocsátás, hogyha most folytatjuk mi is ezt a leegyszerűsítő gondolkodást, ami jellemző a mai időkre, ugye az globális probléma, ezt nem lehet, tehát Európa 9-10%-át adja a globális üvegházgáz kibocsátásnak, tehát Európa önmagában valóban nem tudja megoldani a globális klímaváltozás kérdését és az üvegházgáz kibocsátás csökkentést, ehhez kellenek azok a nagy egyéb versengő gazdasági régiók is, mint Kína, India, Észak-Amerika, tehát a nagy kibocsátóknak a hozzájárulása is, és ők is tettek kibocsátás csökkenti ígérvényeket, ők is ígértek különböző időpontokra egy dekarbonizációs céldátumot, tehát elvileg a világ jó irányba halad. Európa önostorozásáról annyit, hogy Európa az első akar lenni, hogy megmutassa, hogy ezt igenis meg lehet csinálni. Ugye ez legalábbis retorikai szinten ez a szlogen, és most amit látunk, hogy csak ide kerül megint ez a kérdés, hogy az orosz-ukrán háború tulajdonképpen eddig úgy is felfoghatjuk, hogy az olcsó orosz foszilis energiahordozók voltak azok, amelyek a legnagyobb gátját jelentették tulajdonképpen az uniós törekvéseknek, hiszen a gazdaság az olcsó energiahordozókra és a nagy energiasűrűségi energiahordozókra volt beállítva, és ameddig ugye nem tudták elszeparálni az orosz energiahordozókat Európától, addig tulajdonképpen ez az öldítésnek egy nagyon nagy gátját jelentette, hogy lehet, hogy a háttérben pontosan ez zajlik. Az önostorozás az pedig tulajdonképpen lehet egy jó cél is, hiszen tudjuk, hogy a foszilis energiahordozókról le kell jönnünk, hiszen el fognak fogyni előbb vagy utóbb, és ugye a legkevésbé szennyező, ami kijön a csövön, az üvegházgáz, mert minden más, ami kijön egy szénerőmű kéményen, az súlyosan károsítja az egészségünket, tehát a szállópor, kén-dioxid, bár a sok helyen már vissza tudják fogni a benzpirének. Tehát rengeteg olyan anyag, tehát az üvegházgáz kibocsátás, csökkentés lényegét tekintve azért nem kéne a gyereket kiönteni a vízzel. Tehát az azért is jó úgy, mert az összes környezetvédelmi szempontból fontos légszennyező anyagot meg fogjuk tudni egyszer, és ez pedig a humán egészségűre jóhat, kettő pedig a foszilisok el fognak fogyni. Tehát ez nem, jó, de én nem úgy fogom fel, hogy ez egy önostorozás, hanem egy jó cél felé való menetelés. Csak a probléma az itt, hogy nem mindegy, hogy ez mikor történik meg, amikor már adottak a műszaki technológiai feltételei ennek a menetelésnek, vagy amikor még korai. Például most, amikor még nem tudjuk raktározni a villamos energiát ipari méretekben, még korai az időjárás függő megújulókra alapozni. Ezt akkor kell megtenni, amikor ott lesz a technológia.
Igen, de most ugye éppen fordított folyamatokat látunk a gazdasági szankciók miatt, miután Oroszországból nem jön ez a bizonyos olcsó energia, és miután Európa energia szegénységben kezd leledzeni, ebből kifolyólag szénerőműveket kezdenek el beindítani, az embereket arra sarkalják, hogy fűtsenek fával, fűtsenek szénnel.
Ez valóban így van, és ezért az elkövetkezendő időszakban, illetve az elmúlt fél évben a klímavédelmi törekvések az Európai Unió energiapolitikájában háttérbe szorultak. Az én személyes véleményem, hogy részben ez is hívja elő ezeket az egyre radikálisabb akciókat. Hát, hogy egyszerűen az, hogy ezek a szervezetek azt élik meg, hogy az a téma, ami két éve meghatározó volt a közbeszédbe, és hogy az ebben történő aktivitásukkal ők követőket, támogatókat, finanszírozókat tudtak szerezni. Ez megváltozott, ez a helyzet. Ma egyszerűen az orosz-ukrán konfliktus miatt az, hogy az orosz energiahordozókról minél előbb lejöjjön Európa, az a nagy politikában egy fontosabb, egy magasabb prioritású feladattá vált, mint a klímavédelmi törekvések. Ezért nő a szénfelhasználásunk, ezért nő a káros anyagkibocsátásunk. És hát erre egy bizonyos szempontból érthető, bár nem elfogadható reakció a szélsőséges mozgalmak részéről, hogy tovább radikalizálódnak, megpróbálják erőszakkal visszaemelni a közbeszédbe a saját témájukat.
Igen, ez akkor a nagy kérdés, hogy melyik az érthetőbb ezek a reakciók, vagy az, hogy az emberek esetleg nem akarnak fázni. Ugye, mert hogy itt azért ez a két dolog nagyon is szembe kerül most jelen pillanatban egymással. És egyébként pedig nagyon sokan úgy is élik meg az egész klímaváltozás elleni küzdelmet, hogy az életszínvonalukban való visszalépést jelent. Mert ugye például, hogyha nem repülnének repülőgépek a közlekedésből ez a forma kiesne, akkor az összeszűkítené például a világot.
Mindenképpen lesz életszínvonal csökkenés, hiszen hogyha az energiaszámláinkra, a bevételeinknek sokkal nagyobb részét fizetjük ki, mint eddig, az nyilván csökkenti az életszínvonalunkat, mert az csak a fűtésnek a kifizetése, az tavaly is meg tudtuk tenni, csak sokkal kevesebbére, és ez ugyanez igaz egyéni emberek szintjén és a vállalatok szintjén is. Csak ugye még egy gondolattal az előző kérdéshez visszaugranék annyiban, hogy az LNG-re való építés, ami a jövő földgázellátásának a dolga lesz, az is sokkal környezetszennyezőbb általában, mint a vezetékes. Tehát még
igen,
a földgázellátásunk
is... a palagáz kitermelés, a robbantások és a többi. Hát sajnos itt most abba kell hagynunk, pedig mindig ilyenkor kezdődne a beszélgetés veleje. Nagyon szépen köszönöm Toldi Ottónak és Hortai Olivérnek, hogy a vendégeim voltak, a kedves hallgatóktól pedig Bényi Csaba hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is búcsúzom. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Halász Zsuzsát hallották, viszont hallásra. 12 éven aluliak